a teológián, amikor ültem a teológia pacsoraiban, akkor azt tanultuk a beszédórán, hogy mindig legyen valami figyelemfelkeltő az üzenetben, vagy ahogy kezdjük. Tehát valami, amivel megragadjuk a figyelmet. Ez egy benzines kanna. Okay. Jó, tehát van benne cucc, és van gyufa is. Az a tulajdonsága, én ezt meggyújtom, szájánál. Anyukák pánikbe estek. Az apukák már dörzsések kezdik. Tűz! Na, tehát vissza fogunk még térni ehhez, jó? Tehát ezt ide rakjuk, távolra. Ezt meg ide. Fő a biztonság. Ja. Van egyébként porral oltunk? Nincs? Jó van. Akkor homok, meg ilyenek, meg kellenek. Na, tehát hát, hogy azt hitted, hogy az idióta pásztor most föl fogja gyújtani magát nyilvánosan. Nem fog ilyet csinálni. De, nem tudom, hogy emlékeztek-e arra, hogy egy változást hozó üzenet sorozat elején, ez egy, lehet, hogy két hónapja volt, beszéltünk arról, hogy van két cél előttem, amiért imádkozom így felőletek és felőlem is, a gyülekezet felől, hogy ebben az évben megtörténjen. És az egyik az volt, ugye, hogy ha megkérdeznénk egy év múlva, vagy jövőre ilyenkor azokat az embereket, akik körülöttetek vannak, gyereket, férjed, munkatársaid, barátaid, szomszédaid, tehát akik körülötted vannak, hogy ki ezek a legnagyobb hatással volt az életedre. Természetesen pozitívan. Jó? Akkor azt mondják, hogy hát te voltál. Te voltál. Ez volt az egyik cél. A másik pedig, hogy ez az év legyen az, amikor közelebb vagy Jézushoz, mint valaha. És hogy ez ebben az évben. Hogy majd jövőre mi lesz, az egy másik tészta. Meg hogy mi volt eddig, az is egy más tészta, azt már megettük. De ez az év legyen az az év, amikor közelebb vagy, mint bármikor eddig, amióta ismered Jézust. És nem tudom, milyen a kapcsolatod Jézussal. Nem is tudom, hogy ezt lehet-e mérni. 1-10 skáláig, hogy hol vagyok rajta. Tud, furcsa kérdés. Hogy vagy Jézussal? Kösz, jól. Tehát nagyon nem lehet erre mit válaszolni. Vagy milyen a kapcsolatod Jézussal? Hát, nem is tudom. Erre se lehet válaszolni igazából. Ezzel jó csőbe lehet húzni mindenkit. Vagy jó zavarba lehet hozni, de nem akarunk senkit. De az biztos, hogy mindig tudok előrébb lépni. Ugye, mert minden kapcsolat tud fejlődni. Egy házassági kapcsolat, egy baráti kapcsolat, egy gyermekkel való kapcsolat, egy munkahelyi kapcsolat, egy főnökkel való, vagy tehát minden kapcsolat tud növekedni. Egyre jobban meg tudjuk egymást ismerni. És ez a vágyam magamat illetően is, hogy Jézussal növekedjen a kapcsolatom, de ez a vágyam számatokra is, hogy nektek is növekedjen. És lehet, hogy ha mondjuk azt mondom, hogy 1-10 skáláig, vagy 0-10 skáláig 5-ösnél vagy, akkor nem arról akarok prédikálni állandóan, hogy hogyan legyél 10-es, és szégyeld magad, ha nem vagy legalább 9,9-nél, hanem arról akarok beszélni, hogy ha 5-ön vagyok, akkor hogy legyek 6-on, ha 2-esnél vagyok, akkor hogy legyek 3-asnál, ha 0-án vagyok, mert még nincs kapcsolatom, akkor hogyan legyen 1-es, hogy legalább legyen kapcsolatom. Tehát, hogy ez egy olyan kapcsolat legyen, ami fejlődik és mélyül. Ahol van egy kapcsolódás és egy életátadás. Oda-vissza. Ja, úgyhogy, és azért mondom ezt, mert ez nem arról szól, hogy hogyan éljünk úgy, hogy Isten jobban szeressen minket. És ez egész nem arról szól, hogy hogyan éljünk úgy, hogy ne féljünk attól, hogy Isten majd ránk koppint. Hogy elnye-benye. Tehát nem. Tehát Isten nem így viszonyul hozzánk. Ahogy a múltkor beszéltünk, hogy teljesen el vagyunk fogadva, mint egy apa a gyermekével. Emlékeztek rá? Mint egy apa a gyermekével, hogy a gyerekek folyton azon dolgoznak, hogy mi minél jobban ne szeressük őket, mert csak borsot törnek az órunk alá, visszapofáznak, ha már nagyobbak, tönkretesznek dolgokat, de még ránézünk, leeresztjük a gőzt, és elolvadunk, és szeretjük őket, úgy, ahogy vannak. Tehát nem tudják elszúrni, nem tudják elszúrni. És Isten, a mi atyánk, meg még inkább ilyen velünk. Még inkább ilyen velünk. Ja, úgyhogy az, hogy közelebb kerülni Jézushoz, vagy egy közelebb járás, vagy kapcsolat, ez nem arról szól, hogy hogyan éljek úgy, hogyan viselkedjek úgy keresztényként, hogy Isten jobban szeressen. Ettől nem fog jobban szeretni. Oké, a kapcsolat mélése ez azért előre mutatóbb, vagy jelent többet, mert többet kaphatok Istentől. Úgy értem, hogy jobban megismerem őt az életem részleteibe. Többet tudok abból a svéd asztalból lakmározni, amit ő eleve kiterített elénk. Nem csak az asztal sarkáról az ementális sajtkockákat eszegetem, hanem eszek még abból a másik 1000 féle kajából, ami ott van az asztalon. Mert Isten megterített nekünk. Ja, úgyhogy ez a cél. Most kicsit tovább menve ebben, tehát én 20 éve vagyok keresztény, valószínűleg vagytok egy pár, akik már régebb óta, és 10 éve pásztorkodom, de 3 éve vagyok csak úgy pásztor, hogy gyülekezetet vezetek. Pedig mindig csak asszisztáltam valakinek, aki vezette a gyülekezetet. De sokat láttam már, tehát sokat láttam már, sok életet láttam már, nem eleget, de van néhány dolog, ami visszatart bennünket a Jézussal való járásunkban. Jó néhány dolog. És ha közelebb akarok kerülni Jézushoz, akkor lehet, hogy ezekből a dolgokból fel kell adjak, el kell hagyjak dolgokat. És lehet, hogy vannak új dolgok, amikbe meg bele kell vágjak. És most mindegy az, hogy mik ezek a dolgok. Van 4-5-6 elég komoly terület. De én egy dologról szeretnék beszélni, és ez a megbocsátás. Vagy meg nem bocsátás. Szerintem ez az első számú, ami megakadályoz valakit abban, hogy Jézussal tudjon járni. Az első szám. Ja. És mondom, tehát ennek nincs köze Isten szeretetéhez. Ennek a Jézussal való közelséghez van köze. Oké? Okay. Úgyhogy van egy frappáns mondatunk. A meg nem bocsátás elpusztítja Isten munkáját bennem. Tehát nem lelassítja, nem megfékezi, vagy megállítja egy szinten, hanem a meg nem bocsátás az elpusztítja Isten munkáját bennem. Ez igaz rám, és igaz rád is, és mindenkire. Tehát ha nem vagyok hajlandó megbocsátani, akkor elpusztítja a már eddigi munkáját is Istennek bennem. Abszolút. És nem lehet, hogy felmerül benne, hogy na, Balú már megint a megbocsátásról beszél, már jó sokat beszélt erről, de én nem tudok megbocsátani. Remek. Mármint ez nem kár örvendése részemről, de ezért tud bennünket közelebb vinni Jézushoz. Mert amit én nem tudok megcsinálni, azt ő tudja megcsinálni. És ez egy olyan mondat, amit mindig elő tudok venni a zsebemből, amikor olyan helyzetben vagyok, hogy azt mondom, hogy én ezt nem tudom megcsinálni. Férnek lenni. Isten szerint való férnek, feleségnek, Isten szerint való egyedülállónak lenni. gyereket nevelni. Nem tudok. De amit én nem tudok, azt Isten meg tudja tenni. Amit én nem tudok, azt Isten képes megtenni. És erről fogunk beszélni két nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó elképzelésről. Az első a következő. Isten megbocsátása. Erről beszélünk. Kinek vannak játékok a telefonján? Ugye? Tudtam, hogy Dávid fog erre reagálni. De vannak játékok a telefonodon? Az okos telefonodon? Biztos? Oké. Okay. Ki az, aki szokott játszani a telefonján? Igen. Ki az, aki szokott? Ezeknek a játékoknak van egy olyan jó tulajdonsága, hogy ingyenes, amikor letöltöd, de könnyen belecsúszhatsz, ha megadtad a telefonnak a bankkártya adataidat, akkor, vagy annak a terhére egy ilyen applikáción belüli vásárlást tudsz csinálni, egy extra pálya, vagy extra élet, 1 euróért, vagy 1,30 euróért, meg mit tudom én ilyeneket, vagy a telefonszámládra terhelik. Na mindegy, ismertem egy anyukát, 7 éves ikrei voltak. Odaadta a telefonját nekik. A kedvenc játékukkal játszottak. És mikor abba hagyták, kijött a számla, 900 000 forint. Mert csak leokézták mindig, de extra élet. 900 000 forint. Megnéztem volna, hogy megy le hídba. Én biztos lementem volna, arra ti is kíváncsiak lennétek, hogy én hogy megyek le hídba. De ez brutális összeg. Brutális. Tehát a gyerekek csak úgy lazán egy nap alatt költöttek 900 000 forintot. De most gondolj bele, tehát ott van, csináltak, igazából egy tartozást csináltak. Tartozást csináltak. Ezeknek a gyerekeknek nincs munkájuk. Nem dolgoznak, 7 évesek. Okay? Tehát nem dolgoznak. Nincs lehetőségük, nincs pénzük, a malac perselyben sincs pénz, ennyi. Nem is normál esetben. Tehát nincs ennyi pénz, hogy kifizessék ezt egy ekkora összeget. Nyilván anyuka nem mondhatta azt, hogy na, akkor most a következő hónapban dolgozni fogtok, elmentek dolgozni, és addig dolgoztok, amíg ki nem fizetitek. Oké, tehát 7 évesek voltak. Mi történt? Anyu kifizette. Mert hogy ez mivel járt, hogy kellett-e kölcsönt fővenni, vagy valami, nem tudom, de kifizette. De a lényeg az ebben, hogy ezek a gyerekek képtelenek voltak. Tehát olyan tartozást hoztak össze, hogy képtelenek voltak arra, hogy kifizessék. De ezért a tartozásért ők voltak a felelősek, mert ők csinálták. Ja. Oké, na most vigyük át a történetet a mi életünkbe, alkalmazzuk. Mi vagyunk a 7 évesek. Mi vagyunk a 7 évesek. A 900 000 forint az pedig a bűn az életünkben. Egy olyan tartozás Isten felé, amit mi nem tudunk. Mi nem tudunk kifizetni. Lehet, hogy úgy jöttél meg, hogy hát, húha, bajban vagyok. Tehát beszéltek itt arra, hogy mi vétkezünk, meg bűn van az életünkben. Hát én úgy jöttem, hogy nekem semmi nincs. Én tök jól vagyok. Hát én nem tudok vétkezni, képtelen vagyok rá. Akkor Isten hozott Jézus a körünkben, ölünk, hogy itt vagy. tehát mindenki. Tehát soha nem találkoztam még olyan emberrel, aki őszintén azt mondta, hogy nem tud vétkezni. Persze józanul. Olyan nem találkoztam sokkal, akik illuminált állapotban voltak, és tehát Superman volt meg minden. Tehát, de a Biblia azt mondja, ott abban is az Új Szövetségben Pál apostol, hogy mindenki vétkezett. Mindenki vétkezett. A mindenki, ez azt jelenti, hogy mindenki. Az, aki elhiszi ezt, meg az is, aki nem hiszi ezt. Tehát mindenki, abban a kategóriában mindenki. És azt mondja, hogy mivel mindenki vétkezett, nem részesül Isten dicsőségében. Tehát a bűn elválaszt bennünket Istentől. Oké? Mert van egy hatalmas nagy tartozásunk. És az a helyzet, hogy egyikünknek sincs meg az a képessége, hogy ezt a bűnszámlát kifizessük. Képtelenek vagyunk rá. Bűnösen születtünk. Mindenki. Úgyhogy mindenkinek szüksége van Isten megbocsátására. Tehát mindenkinek. Sokan azt gondolják, hogy Jézus csak az arra méltóknak fizeti ki a büntetést. Tehát aki úgy él, vagy jó döntéseket hoz, csak az ő bűneit fizeti ki Jézus. De ez nem igaz. Hála Istennek, hogy ez nem igaz. És most, tehát benne vagyunk Hóseás történetében. Ma fejezzük be ezt a sorozatot. Jövő héten kezdjük Balatonon lesz az első üzenete, de végig a nyáron az lesz a címe az üzenet sorozatnak, hogy furcsa. Furcsa gyülekezet, furcsa szeretet, furcsa kegyelem. Tehát minden, ami esetleg mások számára furcsa, de számunkra hatalmas értékkel bír. Oké? Erről lesz szó. És sokan fognak prédikálni. Amikor tudom én szabadságra megyek, úgy értem, hogy itt leszek, de fog beszélni Pásztor Csaba is. Jön majd, azt hiszem, hogy 20-valahanyadikán, 3 vagy 4, 24-én, 16-án a Fodor János Kaposváról, akkor itt lesz velünk majd a Dúló Attila Budapestről. Ja, úgyhogy lesznek. Még a Hampel Gábor is fog prédikálni. Ja, úgyhogy lesz egy sokszínű nyarunk, így az üzeneteket illetően. De most be a Hóseásba elérkeztünk az utolsó üzenethez, ebben a kis minisorozatban. És a 14. fejezet, ez az utolsó fejezet ennek a könyvnek, van jó néhány fantasztikus dolog benne. És rögtön az első vers, amit ír. Azt mondja, térj vissza Izrael az örökkévalóhoz, Istenedhez, mert elbuktál bűneid miatt. Tehát a történet csak röviden. Izrael ketté szakadt. Ez 750 évvel Krisztus előtt történik. Izrael egy nemzet volt, ketté szakadt északi és déli királyságra. A déli másfél törzs, mert 12 törzsből álltak, 12 törzs, másfél törzs a déli királyság, 10,5 az északi. Az északiak állandóan elutasították Istent és az ő kezdeményezését, nem akarták követni, ők Bál Istent követték. Aztán ott volt Júda, ez volt a déli királyság, ők akarták, bár elbuktak egy párszor, de mindig törekedtek arra, hogy Istent kövessék. Jó, és ebben a helyzetben vagyunk, Hóseásnak szól Isten, hogy beszélj az északi királysággal, azzal a királysággal, azokkal a népekkel és emberekkel, akik nem akarnak engem. De Isten elküldi Hóseást, akinek a neve azt jelenti, hogy megmenekülés. Tehát Isten elküldi a megmenekülést azoknak, akik nem akarnak megmenekülni. De nem azt mondja, hogy legyint rá egy jó nagyot, és azt sem mondja jó napot, hogy Pintér Béla mondja. Sokat énekeltük ezt az elmúlt héten a táborban, hogy fantasztikus volt a táborunk, tényleg nagyon jó volt. Gyerekek otthon esténként a fürdőkádban, nem csak a miénk, hanem másoké is énekelték a dalokat. Ja, meg bemutatták a táncokat otthon, úgyhogy ja, hálások voltak a szülők is. Szóval, elküldte a megmenekülést azoknak, akik nem akartak megmenekülni. De mielőtt még ezt megtette volna, Isten azt mondta Hóseásnak, hogy meg kell házasodnod. Vedd feleségül Gómert. Gómer, aki a beteljesülés. Az a nevének a jelentés, hogy beteljesülés. És ez a Gómer, ez egy prostituált volt. ment a férfiak után, és eladta magát férfiaknak. És azt mondta neki, hogy menj és vedd feleségül, aki most is egy férfival van. És ment, és feleségül vette. Azt mondja, hogy feleségül vette. És ez egy kép számunkra arról, hogy a beteljesülés és a megmenekülés. Tehát a beteljesülés csak úgy történik meg valakinek az életében, hogy találkozik a megmeneküléssel, az üdvösséggel, Jézus Krisztussal. Emberek keresik minden módon a beteljesülést, társakban, munkában, karrierben, pénzben, mindenféle módon, de a beteljesülés az csak a megváltáson keresztül jön, Jézus Krisztuson keresztül. És összeházasodtak, lett három gyerekük, abból csak az egyik volt az övé, Hóseásé. Másik kettő, mert Gómer visszatért a régi életéhez, és folyamatosan megcsalta Hóseást, és lett még két gyereke két különböző férfitől. És aztán hozott egy döntést, hogy elhagyja Hóseást. És elkerült egy másik városba, és elkerült a rabszolgapiacra. Ahová aztán Isten elküldte Hóseást, hogy menj el a feleségedért. Menj a feleségedért, és hozd el. Oké, ez a történet, és most itt vagyunk az utolsó fejezetében, és azt mondja Isten Izraelnek, hogy térj vissza Izrael az örökkévalóhoz, Istenedhez, mert elbuktál bűneid miatt. És ez már csak így van. Tehát, tudom a saját példámból, hogy a bűn, és ezt nem mondják el sokan a bűnről, hogy a bűn az rövid távon hoz sikereket. De hosszú távon csalódásokat fog okozni. Anyagilag, érzelmileg, fizikailag, mindenféle módon. Tehát rövid ideig lehet, hogy élvezi az ember, vagy hoz sikereket, de hosszú távon brutál csalódásokat fog okozni. És azt mondja, hogy a második versben folytatjuk, térj vissza az örökkévalóhoz, és mondd neki, bocsásd meg minden bűnünket, fogadd el imádságunkat, és dicsérettel áldozunk neked. Tehát azt mondja Isten ezeknek az embereknek, Izraelnek, hogy elfordultatok a bűn miatt, de most de most gyertek Istenhez, és mondjátok Istennek azt, hogy bocsásd meg a bűnünket. Fogadd el az imádságunkat, és dicsérettel áldozunk neki. Tehát azt mondja, hogy kér bocsánatot, és Isten megteszi. Tehát Isten mondja ezt nekik, hogy elfordultatok tőlem a bűn miatt, de gyertek vissza, és kérjetek bocsánatot, és megteszem. Megteszem. Tehát Isten nem azért hívja őket vissza, hogy aztán egy nagy fityészt mutasson nekik. Hanem azért, mert ő megteszi. Nem kell táncolni, nem kell mindenféle mozdulatokat tenni, vagy furcsa szavakat mondani, vagy bármi, vagy bizonyos életet élni, hogy Isten megbocsásson. Egyszerűen csak azt mondja, hogy ha kéred őt, akkor ő megteszi. Kéred őt megteszi. Harmadik vers, hiszen Asszíria nem tud megmenteni minket. Oké, mert eddig így éltek, hogy majd az asszírok. Ő hozzájuk fordultak. Mint amikor nem Istenhez fordulunk dolgok felől, hanem mindenhova máshová. Mindenhonnan kérünk segítséget. Minden másban bízunk. Csak nem az örökkévalóban. Oké, hiszen Asszíria nem tud megmenteni minket. Nem lovagolunk többé Asszíriába segítségért. Magunk csinálta bálványoknak sem mondjuk többé, ti vagytok az isteneink. Örökkévaló, csak nálad talál irgalomra az árva. Oké, amikor a gépszi elkap minket, amikor a világ rászed minket, és belerángatsz dolgokba, és aztán jönnek a következmények, rövid távon élveztük, de hosszú távon jönnek a következmények, akkor akkor hova megyek? A világba segítségért? A Szíria? Bízom benned, hát a te hangodra jöttem erre az útra. A te hangod miatt hoztam ezeket a döntéseket, a te tanácsodra hallgattam. Akkor most biztos tudsz segíteni is, hogy ilyenbe keveredtem. De nem. Nem. Egyedül csak az örökkévalóra találunk irgalomra. Csak nála. Mert Asszíria nem tud megmenteni minket. Asszíria nem tud segíteni. Azok csak magunk csinálta bálványok. Tudod, milyen a magunk csinálta bálványok, amikor mi elképzeljük, hogy majd ez, meg majd az, ez segít. Ha ez megvan, akkor hú, az jó lesz. Ha az megszerzem, az jó lesz. Meg ha az, az jó lesz. És hiszek abban a bálványban, amit én magam csináltam. Ja. Tehát azt mondja itt, hogy figyeljetek, rám van szükségetek. Tehát Istenre van szükségem. Nem fogsz sehol máshol találni segítséget. Sehol. Csak Istennél. És ezt különbözteti meg a kereszténységet minden más vallástól, plusz a feltámadás, hogy kegyelem. Egy kegyelmes Istennel csak a kereszténységben találkozom. Ahol bűnös emberek mindenféle megfelelési kényszer nélkül jöhetnek Istenhez, és Isten pedig fogadja őket. Tehát mindenféle érdem nélkül jöhetünk Istenhez, és Isten elfogad bennünket. És azt mondja, hogy az egyetlen dolog, amit tehetünk, itt ezekben a versekben ezt mondja, hogy ha megbocsátást akarunk, akkor kérünk. Bűn volt az életemben, rossz döntéseket hoztam, megbocsátásra van szükségem. Ha megbocsátásra van szükséged, akkor kérj tőlem, és én megadok. És aztán itt egy kis váltás jön, Isten válaszol. Negyedik vers, az örökkévaló feleli erre. Kigyógyítom őket hűtlenségükből. Szeretem őket, mert így akarom. És elfordult tőlük haragom. Oké, tehát amikor jövünk megbocsátást kérni Istentől, akkor most Isten megbocsátásáról beszélünk. Jövünk megbocsátást kérni Istentől, és ő ad. És mi ezt elfogadjuk. Isten megbocsátását. Akkor azt mondja, hogy kigyógyítom őket a hűtlenségükből, mert így akarom. És elfordult tőlük haragom. Tehát beszél a feltétel nélkül szeretetről. Azért bocsát még nekünk, mert ő akarja. Nem azért, mert mi akarjuk, nem azért, mert mi csinálunk valamit, hanem ő eldöntötte, hogy ő meg akar bennünk, nekünk bocsátani. Eldöntötte, hogy ő szeret minket feltétel nélkül. Döbbenetes. És azt mondja, oké, mert ha nem feltétel nélkül lenne szeretet, akkor nagy bajban lennénk. De azt is mondja itt, hogy elfordult tőlük haragom. Ez fantasztikus. Ez fantasztikus, mert a Biblia beszél Isten haragjáról. Nem szoktunk sokat beszélni erről. De lesz majd egy nap, amikor Isten kijönti a haragját ezen a földön, és akkor kőkövön nem marad. A Jelenések könyvében ír erről sokat. És egyébként majd ősszel lesz egy hosszú sorozatunk a Jelenések könyvéről. Nagyon-nagyon-nagyon gazdag, nagyon izgalmas, és nagyon-nagyon gyakorlati. Ahhoz képest, hogy most mit jelent ez a 666, meg az a nő a sárkányon ülve, meg az kicsoda, meg a nem tudom még mi, a hamis proféta, meg ezek. Oké, tehát ez nem egy kódfejtő üzenetsorozat lesz, és leleplezzük a jövőt. Ez egy nagyon gyakorlati, de a Jelenések könyvéből fakadó üzenetsorozat lesz, és nagyon-nagyon jó lesz. Ősszel majd. Ja, de hogy lesz majd egy nap, lesz egy nap, amikor Isten kijönti az ő haragját. Akik az övéi, azokra nem fog menni az ő haragja. ők ettől a haragtól megmenekülnek. De hogy amikor minden elmúlik, akkor egy valaki lesz majd a győztes, és ez ott fog állni, és ez az Urak Ura és király királya lesz, Jézus Krisztus. És aki az ő csapatában van, az annak nem fog baja esni. És ezt mondja itt, hogy amikor elfogadjuk Isten megbocsátását, akkor az ő haragja elfordult tőlünk. Aki ezt mondja, és elfordult tőlük haragom. Én az ítélet napján szeretnék Jézus oldalán lenni. Ja, én nem szeretném, hogy Jézus haragudjon rám. És hidd el, nem amiatt haragszik ránk, mert hogy hogyan éljük az életünket. Ja. Ötödik vers. Azt mondja, olyan leszek Izraelnek, mint a harmat. Ő pedig kivirágzik, mint a fehér lilium. Gyökeret ver, és kiterjeszti ágait, mint a libanoni cédrus. Tehát azt mondja itt, hogy amint elfogadod Isten megbocsátását, azt mondja, olyan leszek számodra, mint a harmat, és virágozni fogsz. Tehát életet kapsz. Ha elfogadod a megbocsátást, emlékszel, azt mondtuk az elején, hogy a meg nem bocsátás elpusztítja Isten munkáját. Itt arról beszél, hogy mi van, amikor elfogadjuk a megbocsátást. Akkor életet kapsz. Életet kapsz. Megkönnyebbülsz. Hatodik vers. Formás, szép koronát nevel, mint az olajfa, és illata csodálatos lesz, mint a cédrus illata. Tehát szép koronát nevel, virágja lesz, tehát illata csodálatos lesz. Tehát azt mondja, ha elfogadod a megbocsátást, növekedni fogsz. Erről beszél. Növekedésről. Növekedésről. És életet fogsz megtapasztalni. Aki az illat, ez a megtapasztalás. Érzed, hogy valami van a levegőben. És az nem rossz, hanem illat. Ja, tehát valaminek a létezését, a jelenlétét érzed. Arról az illatról. Tehát megtapasztalod az életet. Hetedik vers. Visszatérnek Izrael oltalmába, újra sarjadnak, mint a búzavetés, virágzanak, mint a szőlő, híresek lesznek, mint a libanoni bor. Akkor Efraim ezt mondja, mi közöm nekem a bálványokhoz? Én pedig meghallgatom Efraim kérését, és gondot viselek rá. Olyan leszek hozzá, mint az örökzöld ciprusfa. Bizony, én vagyok, aki gyümölcsözővé teszlek, Efraim. Tehát arra beszélt, hogy ha elfogadom a megbocsátást, ha elfogadod a megbocsátást, akkor a gyümölcs termésed, az életed, mindened tőlem fog jönni. Tehát ha elfogadod a megbocsátást, akkor minden, ami van az életedben, tőlem fog jönni. Gyümölcs termővé foglak tenni. Növekedni fogsz. Minden, az egész életed, mindened tőlem jön. És aztán az utolsó, amit mond, és ez olyan, mint amikor az utolsó mondat, és aztán lerakja a mikrofont, és lelép a színpadról. Oké? Tehát ez egy ilyen frappáns mondat. Kicsoda bölcs? Az értse meg ezeket. Ki értelmes? Az fogja fel, mit jelentenek ezek a dolgok. Bizony, egyenes az örökkévaló útja, és az igazak járnak rajta, de az istentelenek elesnek azon. Annyira örülök, hogy nem azt mondja, hogy az örökkévaló útja könnyű. Mert itt a megbocsátásról van szó. És a megbocsátás az nehéz. Az nem könnyű. És Isten tudatni akarja Hóseáson keresztül ezekkel az emberekkel, hogy figyeljetek, az Úr útja az egyenes. Nem gérbe-gurba. Kavarok jobbra, kavarok balra. Hanem az Úr útja az egyenes. A az igaz, az Úr útja. És ez visz vissza bennünket a megbocsátás dologba, mert akik itt vagyunk és keresztények vagyunk, tehát akik rábízták már Jézusra az életüket, számunkra Isten megbocsátott. Tehát megbocsátott nekünk. És ez fontos, hogy ne felejtsük el. Mert lehet, hogy az ember már egy 5 éve, 10 éve, 15 éve tényleg azon szívében, hogy Jézust kövesse, és Isten szerint való akarok lenni, és úgy elfeledkezünk arról, hogy nekünk is szükségünk van nap, mint nap a megbocsátásra. Hogy el tud szállni az agyunk, és azt gondoljuk, hogy igen, a Balú azért beszél a megbocsátásról, mert vannak itt, akiknek szükségük van rá. Meg azok az emberek ott, azok a bűnös emberek ott Szegeden, meg mindenhol. És eszembe nem jut, hogy nekem van szükségem megbocsátásra. És tetszik Kolossé levélben, Pál apostol írt a Kolossébeli gyülekezetnek, a második fejezet 13. verse, azt írja ott, hogy ti ugyanis, tehát most keresztényekhez szól, ti ugyanis szellemileg halottak voltatok a bűneitek miatt, és azért, mert a régi emberi természet uralkodott rajtatok. Isten azonban Krisztussal együtt nektek is új életet adott, miután megbocsátotta minden bűnünket. Tehát itt nem azt mondja, hogy régen ti rosszak voltatok, vagy csúnyák voltatok, vagy csúnyán viselkedtetek, vagy régen ti sértegettétek egymást, hanem azt mondja, hogy halottak voltatok. Halott. Lehet, hogy már láttál halottat. Ha esetleg voltál nyitott koporsos temetésen, akkor biztos. Tehát azoknak, akik halottak, azoknak már ez olyat nem lehet mondani, hogy hát majd leküzdi. Vagy majd túl lesz rajta. Ezen is túl lesz majd. Nem, a halott az halott. Annak vége. Kész, annak lehúzták a rolót, nincs több. És azt mondja Isten, hogy mi szellemileg halottak voltunk. És aztán mondja tovább, hogy Isten tett bennünket élővé. Tehát Isten nélkül halottak vagyunk, és halottak maradtunk volna, de Isten az, aki képes bennünket élővé tenni. És élővé is tett, ezt mondja. Hogy Krisztussal együtt nektek is új életet adott. Oké? Tehát nem a jó cselekedetek tettek bennünket élővé, hanem Jézus Krisztus tett bennünket élővé. Nem egy jól viselkedő élet, egy erkölcsös élet tett bennünket élővé, hanem Jézus Krisztus tett bennünket élővé. És hogyan tette? Ott van az utolsó szavaiban, a versben. Miután megbocsátotta minden bűnünket. Hogyan tette? Hogyan tett bennünket élővé? Hogy megbocsátotta a bűneinket. Minden bűnünket. Úgyhogy, ha keresztényként vagy itt, akkor ünnepelheted azt, hogy élhetsz. Hogy életed van. Mert Jézus megbocsátotta minden bűnödet. Minden bűnödet. És ez egy másik dolog, ami eszembe jutott, hogy tehát mindannyiunknak van sara. Mindannyiunknak van múltja. És ami úgy kísért, eszünkbe jut. Lehet, hogy van egy bűn az életünkben, de lehet, hogy van bűnöknek a sorozata. A legtöbb esetben tapasztalataim szerint ez szexuális bűnök. És azt hisszük, hogy ezeket a dolgokat Isten nem bocsátja meg nekünk. Mert azért jön mindig föl, meg azért érzem a károsztatás miatt, mert nem bocsátja meg Isten.
De ő megbocsátotta minden bűnünket. Itt mondja, új életet adott, miután megbocsátotta minden bűnünket. Oké? Minden bűnömet. És tudjátok, már görög szakértők vagytok a minden szóból, mert a minden szó az a görögben azt jelenti, hogy minden. Így van. Semmi extra. Azt jelenti, amit mond, hogy minden. Minden. Oké? Tehát Isten megbocsátása az, hogy megbocsátottam minden bűnömet. Mert ő így akarta. Egy dolgot mond, hogy én kérjem. Hogy menjek oda hozzá és kérjem. Most a második gondolatunk mára, amihez kapcsolódik, Isten embereinek megbocsátása. Isten embereinek megbocsátása. Tehát ha keresztény vagy, akkor megbocsátottuk neked. És itt a jó hír azoknak, akik nem keresztények, hogy ebből kifolyólag, mert neked nem bocsátatott még meg, úgyhogy neked sem kell megbocsátani. Úgyhogy maradhatsz. De ha keresztény vagy, ha azt mondod, hogy te Jézus követő vagy, akkor nincs választásod. Nincs választásod. Persze dönthetsz úgy, tehát van lehetőségem, van, hogy döntök úgy, hogy nem bocsátok meg. De ha azt mondom, hogy Krisztus követő vagyok, és akarok menni az ő útján, azon az egyenes úton előre, akkor nincs választásom. Krisztus követőként tennem kell, és meg kell bocsátanom. Főleg, ha azt mondom, hogy én egyre inkább hasonlít akarok Jézusra, akkor meg pláne. És amikor Hóseás és Gómernek a kapcsolatáról gondolkodunk, ugye, mert Hóseás sztoriában vagyunk benne. Tehát amit Gómer tett Hóseással, az brutális. Sokszor megcsalta, rengeteg hazugság volt benne, és csak gondold végig őszintén, hogy ha tehát Hóseás egy emberi lény. Szerintetek Hóseás meg akart bocsátani? Ja. Tehát ő is ugyanen ember volt, mint mi. Nem. Tehát amikor valaki olyasmit tesz egy másik emberre, mint amit Gómer tett Hóseással, akkor én azt mondom, hogy a természetes reakció az az, hogy bosszú. Bosszú. Visszaadom. Vagy remélem ezt visszakapja valakitől. Nem mondom ki, de gondolok rá. Vagy ha történik vele valami kellemetlen, na ugye, hát ez ennek a gyümölcse, hogy remélem történik vele valami. De az a helyzet, hogyha mi is azt kapnánk, amit megérdemelnénk, akkor sehol nem lennénk. Mi is Gómer székében ülünk. És azt mondom, hogy szerintem Hóseás küzdött ezzel a megbocsátással. Tehát őrült nagy gondja lehetett ezzel, mert tényleg megbántotta Gómer. Tehát nem elvette a dömperjét, vagy mit tudom én, tehát nem kicsi dolog történt. Viszont Isten szólt hozzá, Hóseás meghallotta, és Isten szól hozzád is, meg hozzám is. És a harmadik fejezetre csak visszaugorva, hogy mit mondott neki Isten. Ez csak harmadik fejezet első vers. Ezt mondta nekem az örökkévaló. Hóseás, ismét indulj el, és szeresd azt a házasságtörő asszonyt, aki másnak a szeretője. Úgy szeresd, mint ahogyan az örökkévaló szereti Izrael népét. Annak ellenére, hogy ők más istenekhez fordulnak, és szeretik a bálványoknak felajánlott aszalt szőlőt. Döbbenetes. Döbbenetes. Tehát nem azt mondta, hogy majd akkor, amikor Gomer normálisan viselkedik. De azt mondta, hogy majd akkor, amikor majd megérdemli, bocsáss meg neki. Sőt, akkor küldte el, hogy bocsásson meg nekem, amikor éppen még egy másik pasival volt. De Isten szólt hozzá, és azt mondja, hé, Hóseás, menned kell. Bocsáss meg Gómernek. Bocsáss meg Gómernek. Úgyhogy, ha úgy vagy itt, hogy valaki megbántott, tényleg megbántott, és ez a válaszod, amit Hóseás is gondolhatott, hogy erre nem vagyok képes. Erre nem vagyok képes. De emlékezz, amit mi nem tudunk, azt Isten meg tudja tenni. Oké, tehát amire mi nem vagyunk képesek, azt Isten meg tudja tenni. Ilyen volt az üdvösség is. Tudom én üdvözíteni magam? Nem tudom. Az lehetetlen nekem, de Istennek lehetséges. Meg tudok én bocsátani? Ó, a gyerekemnek igen. De másnak nem. De Isten tesz képessé. Ja. Úgyhogy második vers. Tehát. Ez volt Hóseás válasza. Tehát Isten szólt hozzá, azt mondja, tehát elmentem. És elvettem azt az asszonyt, miután kifizettem érte 15 sékel ezüstöt, és másfél hómer árpát. Neki pedig azt mondtam, nálam fogsz lakni hosszú ideig, de többé nem leszel házasságtörő, és nem leszel más férfié, a férjed vagyok. De hosszú ideig én sem fogok veled hálni. Tehát Isten elküldte Hóseást, és azt mondta, hogy csak tedd rendbe. Mondd ezt neki, hé, meg van bocsátva. A kapcsolatunk helyreállt. Hogy nincs köztünk már semmi. Úgyhogy lehet, hogy van, aki megbántott téged. Lehet, hogy ez a valaki, aki megbántott téged, mert nem is él. Vagy annyira gáz, hogy nem tudsz oda menni hozzá. Hogy azt mondta, hogy meg van bocsátva, és le van rendezve részemről. Vagy halott, vagy annyira gáz, hogy csak veszélyes újra a közelébe kerülni. Hogy nem lehetséges. De amit meg tudsz tenni ma, és ez egy lépéssel közelebb tud vinni a Jézussal való járásodban, Jézushoz, hogy megbocsátasz. Itt, most és ma. Mert ez meg fogja változtatni az emberekkel való kapcsolatodat is. Nem csak az Istennel való kapcsolatot, hanem minden más emberrel is a kapcsolatot. Úgyhogy ha van valaki, aki felé keserűséged van, neheztelésed van, egy meg nem bocsátó szíved van, akkor majd hozhatsz egy döntést, hogy megbocsátasz neki. De Balú, hát ez annyira kemény. Igazad van. Ezzel nem vitatkozom. Ez kemény. De keresztényként Krisztus követésére vagyunk elhívva. És hogyha elolvasod Jézus életének történetét Máté evangéliumában, Márk evangéliumában, Lukács evangéliumában, János evangéliumában, akkor látni fogod, hogy Jézust elárulták. Jézust elhagyták. Jézust bántották, leköpték, megverték. Keresztre feszítették és megölték.
És mindeközben azt mondta, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. Érted? Tehát azt mondta nekik, hogy bocsáss meg nekik, mert nem, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Úgyhogy ha Jézus meg tudott bocsátani azoknak, akik ezt tették vele, akkor te is képes vagy megbocsátani Jézus Krisztus segítségével. Jézus Krisztus segítségével te is képes vagy megbocsátani azoknak, akik bántottak. Megvan a gyufád? Nekem van egy doboz. Esetleg nem sikerül a műveletem. Nekem megbocsátás az olyan, mint ez a gyufa. Bocsánat, meg nem bocsátás. Olyan, mint a gyufa. És a körülmények az pedig olyan, mint ez a benzin. A körülmények azok elkerülhetetlenek, jönnek. Sokan azt mondják, hogy a rossz dolgok történnek a rossz emberekkel, és jó dolgok a jó emberekkel, de ez nem így van. Igenis, történik rossz dolog jó emberekkel. Emlékszem. Emlékszem arra, amikor... Tehát azt hittem, hogy ezeken a dolgokon én már túl vagyok. Megbocsátásban. De... Bár nem komoly dolgok ezek, de emlékszem barátaim, amikor megloptak. Nagyon fájt. Mert bíztam bennük. Aztán voltak emberek a gyülekezetben, akiknek az életébe befektettem, közelengedtem, és megloptak. Ellopta az originál karika gyűrűnket. Egy héttel. És az esküvői fotók negatívját. Úgyhogy csak egy nyomtatott példány volt belőle. Akkor még negatívok voltak. És úgy tudtunk csak sokszorozni, hogy ilyen színes fénymásoló. De olyas valakiknek befektettem az életébe, munkát adtunk neki, együtt dolgoztunk, az egyik teremből kiment enni. És aztán később derült ki, hogy ellopta az autóval. Akkor... Csak azért mondom, mert ez följött bennem, hogy sokan loptak tőlem. Amikor munkámat nem akarták kifizetni. És annyira nem akarták, hogy amikor kifizették, akkor az, aki kifizette, mondta azt, hogy hát neked hatalmas Isten. Mert nem mondta azt, hogy ő ezt nem akarta kifizetni, de valahogy abban a helyzetben ő rákényszerült, hogy kifizesse. Nem tudom, hogy mi volt a háttérben. De kénytelen volt kifizetni. Akkor az albérlő pár évvel ezelőtt, már itt voltunk Szegeden, fél millió forint tartozása húzott el. Na, tehát utána, amikor ellopnak tőlem valamit. És ez följön. És úgy voltam, hogy azt hittem, hogy ezen már túl vagyok. Tehát följön az arcuk, és dühös leszek rájuk. És akkor nem bocsátottam meg. És akkor rájöttem, hogy ez nem érzelem. Tehát a megbocsátás, ez nem érzelem. Följön az arc, az, és rosszul érzed magad tőle, a megbocsátás az nem érzelem, az egy döntés. Az egy napi döntés. Érted? És igen, lehet, hogy engem sokszor megloptak, de lehet, hogy valakit bántalmaztak, vagy molesztáltak. Ez szexuálisan akár, vagy fizikailag, és vertek. És tudod, ott van az arca, és előjön. Vagy megcsaltak. De nem akkor bocsátok meg, amikor úgy érzem, hanem megbocsátok újra, meg újra, meg újra. Ezért mondta Jézus azt, hogy 70-szer. Hányszor kell megbocsátani? Kérdezte Péter. 70-szer 7-szer. Akkor följön, akkor megint. Amikor feljön, akkor megint. Amikor feljön, akkor megint. Úgyhogy meg kell bocsátanom, mert Krisztus követő vagyok. És ez a helyes, amit tennem kell. Ja, úgyhogy... Mi van akkor, amikor... Nem fizette ki a munkámat. És bosszú. Mit mondjak? De. És akkor ott a döntés, hogy akkor mit csinálok vele. És ha meg nem bocsátás a gyufa. Döntést hozhatok, hogy mit teszek. De az a helyzet, hogyha ha nem bocsátasz meg, tehát meggyújtod, akkor azzal nem másoknak ártasz. Nem állsz bosszút ezzel a másikon, hogy nem bocsátasz meg. Hanem magadat gyújtod fel. Újra meg újra. És ezért az út számunkra a megbocsátás. Így lett nekünk életünk, és így lesz mától kezdve folyamatosan minden nap újra és újra élet, ahol növekedni fogsz, gyarapodni fogsz, erőd lesz, békességed lesz, örömöd lesz. És ott vannak a körülmények, amik mindig locsolnak. És mindig van a zsebedben gyufa. A meg nem bocsátás lehetősége mindig ott van. De nekünk újra és újra el kell döntsük, hogy nem gyújtjuk meg a gyufát, hanem megbocsátunk. Ja, úgyhogy nem semmi ajándékot kaptunk Istentől. Mert nem tudunk megbocsátani, ha ő nem bocsátott volna meg nekünk el. Ja, úgyhogy ne hordozgasd ezt a gyufát tovább. Itt a lehetőség ma, hogy elengedsz ezt a gyufát. Meggyújtás nélkül, jó? De hát mi van velem, mondod azt te a saját körülményedbe, a saját élethelyzetedbe. Azt tudom erre mondani, hogy a Biblia azt mondja, hogy Isten tudja, hogy mi van veled, tud rólad, tud a körülményeidről, minden egyes részletét ismeri, és ő gondoskodni fog majd az övényről. És meg lesz a megoldás. Jó, úgyhogy most énekelni fogunk egy dalt. És hogyha cipelsz magaddal valami keserűséget, valami nehézséget, valami meg nem bocsátást valaki iránt, akkor... És lehet, hogy tudod, előtted van az arca annak a személynek, aki felől tartogatsz valamit. akkor azt szeretném, hogy dal alatt itt lesz ez a doboz. Csak gyertek és dobjátok bele a gyufát. Ez a hitnek a cselekedete lesz. Jelképéül annak, hogy azt mondod, hogy Isten képes megbocsátást adni a szívembe. Én képtelen vagyok, de hiszem, hogy Isten képes megbocsátást adni. Lehet, hogy én nem tudok, de Isten képes megbocsátást adni a szívembe. Én nem tudok irgalmas lenni, de Isten rajtam keresztül tud irgalmas lenni. Én nem tudom szeretni őt, de Isten képes rajtam keresztül szeretni ezt az embert. Én nem tudok kegyelmet adni annak az embernek, de Isten képes rajtam keresztül kegyelmet adni. És ezzel, hogy oda beledobod a gyufát, ezzel azt mondod, hogy bízom Istenben, hogy ő ebben is segíteni fog. Ebben is segíteni fog. És csak újra mondom. Azzal, hogy megbocsátasz annak az embernek, vagy azoknak az embereknek, azzal nem őt fogod megszabadítani, hanem saját magadat. Engedett szabadon. Abban a szabadságra, amit Isten adott. Tehát nem őt engeded el, hanem saját magadat. Úgyhogy ez nehezebb, mint gondolnád, vagy szükséged lenne imára ezzel kapcsolatosan, azon túl, hogy kijössz és oda beledobod a gyufaszálat, akkor ott leszek hátul, lesz ott más is hátul, és csak gyere hátra a dal alatt, imádkozunk érted. Imádkozom érted, vagy valaki imádkozik érted, csak gyere hátra. Jó? Úgyhogy köszönjük, Urunk. Köszönjük azt, hogy Te egy megbocsátó Isten vagy. És megbocsátottad a mi bűneinket. És imádkozom azokért, Uram, akik mai napig hordoznak fájdalmat. Akik a mai napig érzik ezeket a fájdalmakat, amiket mások okoztak nekik. Tüskék, sérülések, fizikailag vagy lelkileg, sértéseket, megerőszakolást, megcsalást. És imádkozom azért, hogy ebben a pillanatban, Uram, tegyél minket olyanná, mint Te, ott fönn a kereszten, hogy azt mondhassuk mi is veled együtt, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. És hiszük azt, hogy ha mi nem is, de Te képes vagy bennünk ezt megtenni. És Te képesé tudsz bennünket tenni arra, hogy megbocsássunk. Jézus nevében. Amen.